8 óra 38 perc van, friss hírekkel és tőzsdenyitással 9 órakor várjuk Önöket. Leváltotta a védelmi miniszterét az izraeli kormányfő. Benjamin Netanyahu és Yoav Gallant a gázai háború kitörése óta többször is összekülönbözött egymással. A miniszterelnök most azt mondta, már nem bízik meg a védelmi tárca vezetőjében a folyamatban lévő izraeli hadműveletek kezelését illetően. Radikális lépésnek számít az, hogy az izraeli törvényhozás a Knesset egyhangú döntéssel kitiltotta az ország területéről az ENSZ palesztin menekülteket támogató ügynökségét. Így módon Kelet-Jeruzsálemben és a gázai övezet Izrael által ellenőrzött területein sem tevékenykedhetnek. Egyelőre nincs olyan segélyszervezet tehát, amely átvenné egészségügyi és szociális támogató szolgáltatásokat, ami a lakosok ellátásában komoly gondot jelent. Péri Nagy Kata, Szájfó Omárral, a Migrációkutató Intézet vezető kutatójával arról is beszélt, hogy az amerikai elnökválasztás kimenetele milyen hatással lesz Izrael politikájára.
Az egyik hírcsatorna készítette egy körkérdést Izraelben, valószínűleg Tel Avivban, ha jól emlékszem, és ezúttal mondjuk úgy, hogy az utca emberét, a járókelőket kérdezte arról, hogy véleményük szerint milyen hatással lesz az amerikai elnökválasztás eredménye Izraelre. Volt, aki azt mondta, hogy Kamala Harris biztosítja azt, hogy az amerikai gazdaság és ezáltal esetleg az izraeli gazdaság is helyre kerüljön, jobb helyzetbe kerüljön. Van, aki Trumpra szavazott volna, és volt olyan, aki azt mondta, hogy az Amerikai Egyesült Államok kormányzati struktúrája olyan stabil elemekből áll, hogy lényegében teljesen mindegy, hogy ki lesz az elnök. Akár egyik, akár másik jelölt győz, annak milyen hatása lehet Izrael gazdaságára, külpolitikájára és az ott vívott háborúra, harcra? Hogy látod ezt?
Donald Trump és Kamala Harris egyaránt elkötelezett támogatója Izraelnek. Tudjuk azt, hogy Kamala Harris számos alkalommal kijelentette, hogy ő nem csatlakozna azokhoz, akik bojkottálnaják, illetve embargókat vezetnének be katonai eszközök kapcsán Izrael felé, illetve számos alkalommal hangsúlyozta Izrael önvédelmi jogának a fontosságát, és kifejezetten jó kapcsolatot ápol az IPEC-kel, az izraeli jobboldal támogató washingtoni lobby csoporttal. Ugyanakkor Donald Trump is bizonyítottan jó barátja Izraelnek, tudjuk azt, hogy az ő elnöksége alatt ismerték el Jeruzsálemet Izrael fővárosaként, kiállt a jordániai telepek mellett, amelyeket az ENSZ illegális telepeknek minősít, de ő ezeket legális telepekként ismerte el, és hasonló módon Donald Trump kiállt a Golán fennsíkja mellett is, mégpedig Izrael részének minősítette az ENSZ szerint Szíriához tartozó területeket. Tehát itt azt látjuk, hogy mind a két jelölt alapvetően barátja Izraelnek. Tény és való viszont, hogy Donald Trump sokkal inkább elkötelezett ezen a téren, hiszen a republikánusokat kevésbé osztja meg a közel-keleti helyzet, mint a demokratákat.
Ezek szerint teljesen mindegy, hogy ki lesz az elnök. Izrael továbbra is folytathatja ugyanazt a politikát háta mögött egy amerikai támogatással, mint amit eddig is csinált. Miközben ott zajlik oda át az Egyesült Államokban az utolsó felvonása az elnökválasztásnak, természetesen zajlik Izraelben is sok minden a háborús ügyek kapcsán. Például az, hogy a legutóbbi döntés szerint Izrael kitiltja területéről és megszakítja a 60-as években kötött szerződését az ENSZ palesztin menekülteket támogató szervezetével. Mennyire radikális ez a lépés, és milyen hatása lehet?
Ez egy meglehetősen radikális lépés, azt ugyanakkor nem látjuk, hogy ez mennyire egy kiszámított lépés Izrael részéről, hiszen következik az amerikai elnökválasztás, és bárki is lesz a következő amerikai elnök, Izrael az ő személyére való tekintettel tehet a későbbiekben egy olyan gesztust, hogy visszamondja ezt a mostani határozatot. Az izraeli határozat értelmében, amelyet egyébként a Knesset egyhangúan támogatott, az UNRWA tehát kitiltanák a különböző területekről, így Kelet-Jeruzsálemből, Cisjordániából és a gázai övezetből, és ami meglehetősen nagy érvágás ezeknek a területeknek. Hiszen gondoljunk arra, hogy Gázán belül az iskoláknak kétharmadát, Cisjordániában egyharmadát üzemeltetik UNRWA, hozzávetőleg a terhes palesztin nőknek 50%-a kap gondozást valamely UNRWA által üzemeltetett intézményben, és számos egyéb dolog is köthető ehhez a szervezethez. Ugyanakkor az is érthető, hogy az izraeli hatóságok fenntartásukat fejezték ki, hiszen bebizonyosodott, hogy 9 tagja az UNRWA-nak részt vett valamilyen módon az október 7-i terrortámadásban. De itt érdemes persze megjegyezni, hogy Gázában az UNRWA-nak 14 ezer tagja van, és azt is fontos látni, hogy Gázában egészen október 7-ig a Hamas jelentette az autoritást. Tehát azok a nemzetközi szervek és azok a személyek, akik bármilyen munkát akartak a gázai övezetben folytatni, szükségszerűen együttműködésre voltak kényszerítve. A Hamasszal különben nem tudták volna ellátni a feladataikat. Tehát itt az UNRWA-nak meglehetősen nehéz szerepen kellett helytállnia.
Tehát ezt a döntést gyakorlatilag ez korábban is, vagy bármikor is meghozhatta volna Izrael, mégis most került erre sor.
Izrael már korábban is számosok miatt bírálta az UNRWA-t, többek közt amiatt, hogy az UNRWA iskolái által, vagy pontosabban a palesztin területeken üzemeltetett UNRWA iskolákban olyan tananyagot is tanítanak, aminek kérdőjelezi Izraelnek a létjogosultságát. Az viszont valószínű, hogy most nem véletlen ez az időzítés, nem véletlen, hogy az amerikai elnökválasztások elé időzítették ezt a lépést.
Lesz-e valamilyen szervezet, amit egyébként elfogad Izrael is, és ezeket a bizonyos támogató intézkedéseket, iskolákat, egészségügyi dolgokat átveszi a kitiltott szervezettől?
Ez az egyik legnagyobb probléma, hogy egyelőre ez még nem látszik. Tehát nem látszik az, hogy ki üzemeltetni ezeket az iskolákat, ezeket az egészségügyi intézményeket, és hogy mi lesz azoknak a palesztinoknak a sorsa, akik alapvetően kötődtek ehhez a szervezethez, hiszen gondoljunk bele, hogy az UNRWA-nak 30 ezer dolgozója van, és egyes területeken gyakorlatilag ők az egyik legnagyobb munkaadó. Tehát a háború előtti Gázában az UNRWA és a Hamas volt a két nagy munkaadó a gázai övezeten belül. Az UNRWA kivonulása, pontosabban távozása egy hatalmas ügyt fog jelenteni.
Másik jelentős belpolitikai esemény, vagy annak tekinthető, Netanyahu egyik tanácsadóját letartóztatták, hamis információk kiszivárogtatásával vádolják egyebek mellett a média felé, hogy ez mennyire volt hamis vagy igaz, az persze most még nem lehet tudni. Minden esetre ez hozzájárult ahhoz, hogy a tűzszünetet végül is nem kötötték meg a Hamasszal. Hogy látod ezt?
Igen, Elif Elsteinnek a kiszivárogtatása, pontosabban, amivel vádolják, valóban hatással volt a tárgyalásokra, elsősorban a túsztárgyalásokra a Hamas és Izrael között. Amit látni lehet, és ami közismert, hogy a Netanyahu kormány számára elsősorban most a különböző katonai sikereknek az elérése jelentette a prioritást, amivel hosszú távon is szavatolni tudják Izraelnek a biztonságát. Eközben azonban a túszoknak a kérdése egy kiélezett belpolitikai kérdésé vált. Azt látjuk, hogy az izraeli társadalom pártpolitikai szimpátia alapján vált ketté ebben a kérdésben. A baloldal egyértelműen a túszok magára hagyásával vádolta a Netanyahu kormányzatot, a jobb oldal ezzel szemben úgy látta, hogy továbbra is prioritás a túszoknak a kérdése, és az izraeli kormányzat mindent megtesz ebben az ügyben, de természetesen vannak olyan aktuális vagy kiélezett kérdések, amik háttérbe szorítják ezt a kérdést. Az Elif Elsteinhez köthető kiszivárogtatások alapvetően az izraeli kormánynak a narratíváját szolgálták, hiszen például a Jewish Chronicle-nál történt egyik kiszivárogtatásban azt közölte, hogy már csak 20 túsz van életben, hogy a túszokat élő pajzsként használják a Hamasznak a terroristái, illetve vezetői. Ezzel próbálták azt sugalmazni, hogy alapvetően a túszoknak az ügye kevésbé fontos, mint egyéb katonai lépések, amelyekben éppen benne volt az adott pillanatban az izraeli hadigépzet. Illetve ugyancsak a Jewish Chronicle-nek szivárogtatták ki azt az információt is, hogy a Hamas a túszokat szeretné Egyiptomba csempészni. Ezzel igazolták egyébként azt a biztonsági szempontból jogosnak mondható izraeli követelést, hogy fenntarthassák a katonai ellenőrzésüket a Philadelphia folyosón, amely ugyebár Egyiptomot és a gázai övezetet választja el, ezzel is megakadályozva, hogy a túszokat elszállítsa a Hamas Egyiptom irányába. Ugyanakkor a Bildnek is sivárogtattak ki, ott azt mondták, hogy Yahya Sinwar, a Hamasnak az azóta likvidált vezetője szándékosan akadályozva a túrtárgyalásokat, ezzel gyakorlatilag a Netanyahu kormányzat másra helyezte át a felelősséget a túsztárgyalások elakadása miatt.
Mindezek a lépések nem arra engednek következtetni, hogy az izraeli kormány nagyon keresné a béke útját, vagy akár a megegyezés, vagy akár a tűzszünet útját, sokkal fontosabb neki a hadi sikerek elérése.
Izrael egészen az amerikai elnökválasztásokig kívánja folytatni ezt a harcot, éppen azért, hogy mire hivatalba lép az új amerikai elnök, ez mondjuk januárban következik be, addigra olyan status quo alakuljon ki a Közel-Keleten, amiken keresztül Izrael biztosítani tudja hosszú távon is a maga biztonsági érdekeit. De bárki is lesz az Egyesült Államoknak az új elnöke, Izraelnek együtt kell vele dolgoznia az elkövetkező 4, adott esetben 8 éven át, tehát az biztos, hogy a választások után valamelyest mérséklődni fog a helyzet, és Izrael is nyitottabbnak fog mutatkozni a tárgyalásokra, különösen, hogyha ezeket valamilyen módon az hivatalba lépő amerikai elnök sikereként mutathatják be.
Az elmúlt percekben Szájfó Omárt hallották, a Migrációkutató Intézet vezető kutatóját.